A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek így fennállva, énekeljük a 431-es számú dicséretünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk ezzel az énekünkkel. 431. dicséretünknek az egyetlen versét fogjuk énekelni. Úristen, kérünk téged, keresztelj és mosd meg minket. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék egyetlen egy bibliai verset olvasni, annak is inkább a második felét, Józsué könyvének a 24. részéből a 15. versnek a legvégét. De én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Kedves Márta, kedves András, kedves keresztülők, családtagok, rokonok és gyülekezet, nem megszokott dolog tőlem, hogy a szülőket kereszt néven szólítom ilyenkor a keresztség kiszolgáltatásakor. Most azért mindannyian tudjuk, hogy ez egy egészen más helyzet, és egy egészen ünnepi alkalom. Nyilván a család részéről is, és a gyülekezetünk részéről is. András a gyülekezetünknek beosztott lelkésze, lassan most már egy jó háromnegyede esztendeje, és családjával együtt így került ide közénk, és mikor megkezdte itt a szolgálatát, akkor született meg második gyermekük, akit most fogunk ezen az istentiszteleten megkeresztelni. Nyilván, hogy nem lehet és nem szabad attól elvonatkoztatni, hogy az élet ajándéka egy családi közösségben az egy nagyon nagy dolog, és ez elsőként a család közösségét érinti. Ők kaptak egy igen nagy ajándékot ebben a kisgyermekben az Istentől, neki lehetnek hálásak az ő egészségért, és mindazért, ami vele együtt érkezett az ő életükbe. Ez egy olyan ajándék viszont, amit mégis egy nagyobb közösség is szemlél, és ez a nagyobb közösség egy nagyobb család, ez a gyülekezetünk, vagy éppen azok a hívő emberek, akik még vele vagy velük kapcsolatba kerülnek, és akik fogják figyelni az ő életüket nyilván. Minden keresztény embernek egy nagyon nagy kihívás az, hogy a gyermekét hogyan tudja nevelni úgy, hogy ő az Isten közelébe maradjon. Hogy az egész család valahol ott legyen az Istennek a szolgálatában, hiszen ez egy nagy vágyunk, és ő is sokat találkozik majd még ezután, és nyilván eddig is lelkészi szolgálatában azzal, hogy a családok mennyire küzdenek ezért, hogy a családjaink csak töredékében tudnak jelen lenni az Isten tiszteleteinken, az Isten mellett való jelenlétben és életben. Nyilván, hogy nem kevesebb kihívás ugyanez egy lelkipásztornak, illetve a családjának az életében. És azért is olvastam ezt a nagyon szép és jól ismert, általuk is jól ismert gondolatot a Józsué könyvéből, mert valaki egy adott alkalommal, amikor Mózes utódaként beviszi az Isten népét az ígéret földjére, és látja ott a sok küzdelmet, látja azt, hogy az embereknek mennyire megpróbáltatott az élete, és mennyi kísértés veszi őket körül, akkor ő neki eléjük kell állni, és el kell mondani a maga hitvallását is. És ez a hitvallás, ez így hangzik az ő szájából, hogy de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Valahol ezt megvalósítani a család közösségében, ez egy nagyon szent feladat, és nagyon nagy feladat. Amikor a keresztségben Jézus azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, akkor az első körben talán éppen a családjainkat jelöli meg, a saját gyermekeinket. Hiszen nekünk is nagy öröm, és Isten dicsőségére is való az, hogyha a gyermekeink ott tudnak felnőni az ő közelében. Mégis azt hiszem, hogy ha az Isten olyan ajándékot ad valakinek, hogy megszólítja őt, és külön elhívást adott neki az ő szolgálatára, akkor még inkább több tekintet veszi őt körül, és figyelik azt, hogy az, aki az Isten dolgairól beszél, az hogyan él az ő háza népével együtt. Hogy hogyan tud példát mutatni azoknak, akik az ő igehirdetését hallgatják, akik az ő útmutatására figyelnek. És nyilván ez egy nagyon nagy öröm, hogy a család életét ki lehet bővíteni, és az örömeit egy nagyobb közösségben meg lehet osztani. Ugyanakkor egy nagyobb felelősség is talán, mutatni azt, hogy mindaz, amit ő hirdet, mindaz, amiben ő hisz, az egy valóság tud lenni, az élhető valóság tud lenni. A keresztségben van egy nagyon szép ígéret, most is hadd hangozzék el, Jézus azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nyilván, hogy ez egy számukra is szóló ígéret, hogy szülőkkel, keresztülőkkel, gyermekekkel, családi közösséggel ott van az Isten, hogy mindig, amikor valami a személyes életükben változásként történik, akár legyen az egy öröm, akár legyen az egy nehézség vagy megpróbáltatás, ők mindig el tudják mondani és meg tudják vallani azt, hogy de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ezekkel a gondolatokkal szeretném én most kiszolgáltatni a keresztséget, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy közösen álljunk fel a gyülekezettel együtt. Kérdezem először tehát tőletek is, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Valljuk meg a hitünket közösen, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagy a te irgalmad és nagy a te kegyelmed, és nagy a te szereteted, hogy megajándékozol bennünket a gyermekeinkkel. Köszönjük azokat az ajándékokat, amelyeket rajta keresztül megerősítesz az életünkben, az egymáshoz tartozásunkat és a hozzád való kötődésünket. Köszönjük, hogy ennek a családnak is lehet egy belső ünnepe, ahol hálát tudnak neked adni a tőled kapott ajándékért. Mégis most közös örömünk mindaz, ami itt történik, és szeretnénk velük együtt örülni, neked hálát adni és téged dicsérni. Egy olyan szolgálatot bíztál rájuk, amely mindannyiunk szolgálata, hogy egész házunk népével együtt téged tudjunk tisztelni és dicsérni, szolgálni. Ehhez adj nekik és nekünk is bölcsességet, elég erőt, hogy kereshessük a te akaratodat, és téged tudjunk ehhez segítségül hívni. Köszönjük az ígéretet, hogy velük és vele leszel minden napon, a világ végezetéig. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és áld meg az ő életüket. Amen. Márton, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen is maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Azért ennyire nem szokott fájni a dolog senkinek, de ez is hozzátartozik a keresztelés alkalmához, lehetőségéhez. Isten tiszteletünket a 241-es számú dicséretünkkel folytassuk, annak mind a négy versét énekeljük. A 241. dicséretünknek, tehát valamennyi versét énekeljük, az első vers így kezdődik, Szent vagy örökké, Atya Úr Isten. Isten igéjére figyeljünk ezen a vasárnap délelőttön, amint megvan írva Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második levelében. A második levélnek a 13. fejezetéből a 11-től 13-ig terjedő verseket fogom olvasni. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben. Akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, adja, hogy az gyümölcsöt teremjen a mi életünkben is. Jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan jó dolog megosztani az életünket Te veled, együtt örülni veled, és az örömeinket hálaadással oda tenni Te eléd. És olyan nagy dolog, hogy tudjuk azt, hogy Te vagy az, aki mindig itt vársz bennünket, hogyha segítségre van szükségünk, akkor jöhetünk hozzád. Hogy kérhetünk tőle gyógyulást, kérhetünk vigasztalást, kérhetjük az életünknek a megoldásait. Urunk Istenünk, nagyon jó dolog úgy itt lenni, hogy tudjuk, hogy Te a legjobbat akarod nekünk, hogy azt készítetted el számunkra, amire igazán szükségünk van. Felfoghatatlan nekünk az a csoda, amely Te benned rejlik. Az, hogy hogyan közeledsz felénk, hogy hogyan leszel édesatyánká, hogy hogyan mutatkozik meg a szereteted Jézusban, hogy hogyan munkálkodik bennünk a Te lelked. Eznek a csodának a felfogása lehetetlen a számunkra, de minden nap érezzük a csodáit, és ezért vagyunk most is itt előtted. Arra kérünk, hogy vezesd az életünket, add a Te áldásodat mi ránk is, erősítsd meg azokat az ígéreteket, amelyeket egykor mi is kaphattunk, amelyek a mieink lehettek. Hiszen nekünk is megígérted, hogy velünk hagy minden napon a világ végezetéig. Így kérünk, és így hívunk téged ma segítségül, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket a Te lelked által. Amen. Az ige hirdetésre és annak hallgatására készüljünk a 167. dicséretünknek a 4. versével. A 167. dicséretünknek, bocsánat, a 3. versét fogjuk énekelni. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom. Igénket olvasom Pál apostolnak a Korintushoz írt második leveléből, a 13. fejezet utolsó 13. verséből. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Azt hiszem, hogy ezt az alapigét minden gyülekezeti tagunk talán fejből el is tudta volna mondani, hiszen nem más ez, mint egy áldás, amit az Isten tiszteletünk végén hallani szoktunk, amellyel az Isten útra indít bennünket, az ő üzenete elhangzott, és ez valamiféle pecsét az ő üzenetén, valamiféle megerősítő erő arra nézve, hogy az Isten áldásával indulunk el, azaz nem a magunk erejéből kell mindazt megvalósítani és létrehozni, amit az Isten itt kér tőlünk, vagy amit a figyelmünkbe ajánl. Ez egy levélnek a zárása. Pál apostol két levelet írt a korintusi gyülekezethez, és ebben a két levélben nagyon sok viszályt kellett megoldania, sok ellentét volt a gyülekezetben, sok értetlenség, a tanításban is sok-sok félrehallás, és mikor mindezeket a helyére akarja rakni ezekben a levelekben, akkor végül egy zárásban elmondja, hogy legyen közöttetek békesség, legyen közöttetek egység, tartsátok meg a jó rendet magatok között, és ott lesz veletek a szeretet és békességnek az Istene. Nyilván ez egy összefoglalása és zárása ennek az egész levél sorozatnak, és a végén hangzik el ez az áldás. Azért olvastam el ma, mert kiegészítő igeként van jelen a Bibliaolvasó kalauzunkban. Egy különös ünnep a mai ünnepünk, amely nagyon sok titkot és csodát rejt egyszerre önmagában. Így nevezzük, hogy a Szent Háromság vasárnapja. A Szent Háromságnak a kifejezését vagy fogalmát biztos mindenki hallotta már, mégis egy olyan titok, amivel úgy állunk szembe, hogy azt megfejteni, megoldani nem tudjuk, mégis az Istennek az ebben való kijelentése az nagyon fontos számunkra. A Szent Háromság ugye az Atya, a Fiú és a Szent Léleknek a közössége. És a Bibliában találkozunk azzal, hogy Isten hogyan mutatkozik be, mint a mi atyánk, a mi édesatyánk. Találkozunk Jézussal magával az evangéliumokban, aki a földre hozza az Isten akaratát, aki azért jön, hogy keresse az elveszettet. Aki önmagában meg tudja mutatni azt, hogy az Isten, amit elvár tőlünk, az emberi életben megjeleníthető valóság, és aki megbékéltet minket az Istennel. És ott van a Szentlélek, amelynek az ünnepét az elmúlt héten ünnepeltük, a pünkös csodája, hogy az Isten hogyan akar bennünk munkálkodni és jelen lenni. Nem akarok én most teológiailag belemenni azokba az összefüggésekbe, amelyeket sok-sok könyvbe lehetne leírni, hanem az apostolnak inkább azokat a kifejezéseit szeretném idehozni, amelyek nagyon-nagyon ismertek a mi számunkra, és mégis eligazítóak lehetnek. Azt mondja az apostol, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek a szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Erről a három szóról és kifejezésről szeretnék nagyon röviden szólni, hogy mit jelent az Úr Jézus Krisztus kegyelme, hogy mit jelent az Istennek a szeretete, és mit jelent a Szentléleknek a közössége. Nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen ezekről hatalmas könyveket lehetne írni, de valahol egy kicsit feleleveníteni a számunkra, hogy az áldás az miért is jelent olyan sokat nekünk. Ha egy-egy istentisztelet végén úgy elmaradna, akkor nem lenne meg az embernek az az érzése, hogy most úgy indulok el az Isten házából, hogy valamit úgy viszek magammal, hogy az a hétköznapi életemben jelen tud lenni, az meg tud erősíteni. Az áldás az mindig valami erőközlés. Nem olyan misztikus módon, ahogy ezt sokan elképzelik, nem olyan erő átvitel, amelyben sokszor az ember már az utolsó reményeivel keresi a lehetőséget, és babonásan hinni tud benne, hanem tényleg az áldásban benne van az Isten ereje, amit ránk akar kiárasztani. Lássuk tehát az elsőt, a kegyelem, az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Egy olyan kifejezés, amit a világban nem nagyon használnak, mi itt a templom falai belül, az Isten közösségében viszont talán-talán már túl gyakran is. Sokszor nem gondoljuk már át igazán, hogy mi is ennek a szónak az igazi tartalma és lényege, ez is sokszor megfoghatatlan a számunkra. Valahol talán félresiklünk, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez az a csoda szó, amivel az Isten úgy helyre tesz mindent bennünk és rajtunk kívül, ami úgy önműködően és magától hat a mi életünkre, és igazából nem is kell már mi magunkot részesei legyünk a dolognak. De nem erről van szó. Az Istennek a kegyelme az egy nagyon-nagyon komoly dolog. Az egyik teológus azt mondja, hogy az nem egy olyan ingyen való dolog, hanem az egy nagyon drága árat megfizetett valóság az életében. Az ember életében. A kegyelemről azt gondolnánk, hogy az az, amikor valaki csak úgy minden feltétel nélkül megbocsát a másiknak, megfeledkezik arról, amit eddig elkövetett, és ettől kezdve tiszta és szabad az ő élete. Az Isten kegyelme ennél nehezebb fajsúlyú dolog, mert az Isten ahhoz, hogy a maga kegyelmét tudja gyakorolni, ahhoz nagyon nagy árat fizetett meg. És nyilván, hogy ez Jézusban mutatkozik meg a leginkább, hiszen azért beszélhetünk Krisztus kegyelméről, mert ő a Golgotán bemutatta azt az áldozatot, amellyel a mi vétkeinkért, nyomorúságainkért eleget tett, és magára vette az életünknek a szenvedéseit. Megpróbáltam olyan megközelítéseket találni, és olyan kérdéseket feltenni, ahol érezzük, hogy ez a kegyelem, ez egy nagyon komoly valóság lehet az ember életében. Nem csupán egy varázsszó, amit akár bármire rá lehet önteni, és azzal valahol el lehet tusolni az ember életének a nyomorúságait, vagy éppen a bűneit. A kegyelem az az állapot, amikor valamit nem azért kapok meg, mert megérdemlem, és nem azért az enyém, hanem azért, mert az Isten azt nekem akarta adni. És akkor az ember felsorolhatja mindazokat a dolgokat, amelyek jelen vannak az életében, és rádöbbenhet arra, hogy nem az önerőnkből szereztük meg, és nem is tudjuk megtartani az önerőnkből. A társunkat, a gyermekünket, az anyagi létünket, a javainkat, mindazt, amink van, az Istentől kaptuk, és nem érdemeink szerint kaptuk. Ez többször jó átgondolni az embernek, és sokszor igazából akkor döbbenünk rá ezekre a nagy kérdésekre, amikor elveszítjük őket. Amikor elveszítjük a szeretteinket, amikor elveszítünk valami olyasmit, ami fontos nekünk, amire úgy éreztük, hogy végig szükségünk lenne. Az Isten kegyelméből van az, ami van az életünkben. Az egészségünk, a lehetőségeink, az erőnk, amivel nap mint nap megharcoljuk a magunk harcát. Aztán a kegyelem, így fogalmaztam meg, a zsákutca folytatása. Az, amikor az ember egy olyan helyzetbe elér, hogy onnan nincs tovább, onnan nincs megoldás, ott nincsenek lehetőségek, erre nem lehet tovább menni, és ott az ember nagyon el tud keseredni, nagyon össze tud roskadni. Sok-sok ilyen helyzete van az életünknek, vannak, hogy kitűztünk célokat, és nem értünk el oda, és az ember akkor megtörik. Egy olyan betegség van jelen ebben a világban, ahol a lelkek roppannak össze azért, mert zsákutcába kerülnek, mert nem tudnak tovább menni. És ott van az életünkben sok-sok kapcsolat, amely megrekedt, vagy zsákutcába futott, nem működik a házasságunk, nem működik a családi életünk. Sokszor valahol úgy vagyunk az Isten útján is, hogy egy darabig eljutottunk, de valahogy nem érkeztünk oda meg hozzá. Ez is egy zsákutcája az életünknek. És nyilván, hogy nagyon szomorú dolog megállni az élet végén és búcsút venni valakitől, úgy gondolkozván, hogy ez az életnek a teljes vége, a teljes elmúlás, ott, ahol minden megszűnik. Ez is egy zsákutca. És a kegyelem valahol ott valósul meg az ember életében, amikor ki tudom mondani azt, hogy én ennyivel nem érem be. Nekem szükségem van arra, hogy az Isten ezekből az állapotokból tovább vigyen, és valami ilyesmit akart közölni Jézus a tanítványokkal, és ilyesmit hozott azok közé, akikkel a földi életében érintkezett. Ott volt az a temérdek sok beteg és nyomorult ember, akik megküzdöttek sok-sok harcot, és elakadtak benne. És Jézus oda tudott lépni hozzájuk, és azt tudta mondani, hogy azt akarom, hogy gyógyulj meg. Azt akarom, hogy lépj tovább. Nem ítéllek el téged, nem kövezünk meg téged, hanem menj el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Azt hiszem, hogy mindannyian nagyon jól érezzük, hogy ennélkül nincs holnap. Ennélkül nincs értelme a holnapnak. Különben minden dolgot csak lezárnánk az életünkben, és nem lenne jelen az a kegyelem, amiről itt az Isten beszél, amely benne valósul meg, amit ő tud adni. A kegyelem egy másik megközelítésben a pozitív miért. Mi mindig azt kérdezzük az Istentől, hogy miért. Miért a betegségem, miért a nyomorúság, miért vette el az Isten, miért nem segít rajtam gyorsabban, de ezt a kérdést fel lehet tenni úgy is, hogy de miért adta ezt nekem az Isten? De miért könyörül rajtam? De miért engem tartott meg? Miért nekem van erőm még mindig? A kegyelem megint csak arról szól, hogy valami olyan erőt kapunk az Istentől, ami nem a mi erőnk, és amivel tovább lehet indulni. Ami döbbenetes, hogy nem érdemeltük, és az Isten mégis nekünk adja. És egy harmadik gondolat, hogy a kegyelem az a bizalomnak az előlege. Egy megelőlegezett szeretet. Hogy az Isten sokkal hamarabb eltervez, elgondol és ajándékoz, mint hogy bármit mi cserébe tudnánk adni neki. Hogy el tudnánk mondani egy imádságot, mire a mi imádságaink megfogalmazódnak. Az Isten már nagyon jól tudja, hogy meg akarja adni azt a dolgot nekünk, amit mi kérünk. Vagy hogy hogyan akarja megadni. Vagy hogy egyáltalán meg akarja-e adni, vagy másik utat akar mutatni nekünk. Az Isten mindig korábban kezdi a kapcsolat felvételét velünk, mint ahogy azt mi megtennénk. Mielőtt még az anyamében megformált volna minket, és kapcsolódik ez ide a keresztség kiszolgáltatásához, már ismert, és tudta azt, hogy kegyelmezni akar nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete. Megint csak egy olyan általános fogalom, az Isten szeret minket. Az apostol János azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Sőt, azt mondja a tanítványainak, hogy szeressétek egymást, gyermekeim. Egy olyan szó és egy olyan kifejezés, aminek az erőtlenségét tapasztaljuk, és az erejét azt nem tudjuk igazán a magunkévá tenni. Az Istennek van egy nagyon különleges eszköze, és ez az egyetlen eszköze, amivel minket meg akar ragadni, amivel minket kényszeríteni tud, amivel minket megtartani tud, ez pedig a szeretet. Egy olyan eszköz, amit ez a világ nem tud felhasználni arra, hogy a másikat megtartsa, hogy jobb oldalra fordítsa a saját életét, vagy egy közösségnek az életét. Mi háborúzunk, mi legyőzni akarjuk a másikat, be akarjuk bizonyítani az igazunkat. Mi, hogyha a másikkal ellentétben vagyunk, akkor nem tudjuk szeretni őt, nem tudunk megbocsátani neki. Isten pedig a maga lényéből azt sugározza felénk, hogy ő a szeretet. Ő nem tud máshogy viszonyulni. Nyilván ez a szeretet, és egy kicsit visszagondolok az elmúlt ünnepre is, ahol ez elhangzott, hogy az Isten a maga lelkét úgy adja, mint erő, józanság és szeretetnek a lelkét, az úgy van jelen a mi életünkben, hogy ő nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk, és a szeretetében benne vannak az ő intései, benne vannak az ő fenyítései, benne van az, hogy megállt, parancsol sokszor az életünkben. Az Isten szeretete azonban mindent le tud győzni. És valahol az életünkben mi is érezzük ezt apróban, vagy egész kicsiben, hogy mindig akkor voltak győzelmeink, amikor szeretni tudtunk valakit. Nem akkor, amikor meggyűlöltük és el akartuk küldeni magunk mellől. Nem akkor, amikor legyőztük a másikat, és diadalitasan azt mondhattuk, hogy most nekem volt végre igazam, és bebizonyítottam, hogy én vagyok a nagyobb. Mindig akkor tudtunk győzni, amikor szeretettel el tudtuk fogadni a másikat, amikor fel tudtuk vállalni a terhét. Amikor a szeretet arra indított bennünket, hogy mi magunk megalázzuk magunkat, még akkor is, ha nem a másiknak van igaza, hanem nekünk. A szeretet ilyen hatalmas erő tud lenni. Ezért az alapja minden emberi kapcsolatnak is. A gyermekünkkel szülőként megpróbálunk így szót érteni a szeretet nyelvén, a házastársunkkal, és nyilván, hogy a gyülekezet közösségének is, a tanítványi közösségnek is ez kell legyen a jellemzője. Egy olyan nagy erő, amit az Isten a maga áldásában szeretne adni nekünk, nyilván benne önmagát adja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme és az Isten szeretete. Az Isten szeretetében megint csak megjelenik Krisztusnak a keresztje, megint csak megmutatkozik az, hogy hogyan vállalja fel a mi életünket, hogyan hordozza a mi terheinket, és hogy hogyan akarja megváltani azt az elmúlástól. És végül a harmadik, a Szentléleknek a közössége legyen mindnyájatokkal. Ez már nem annyira ismert szó, talán nem vesszük többször elő, de a közösség mégiscsak jelen van állandóan az életünkben. A keresztségben is elmondtam, hogy a legkisebb egység ennek a család, aztán jön a nagyobb család, aztán jönnek a munkahelyi közösségek, vagy az iskolai közösségek, a gyülekezetnek a közössége, az Istenhez tartozóknak a közössége, az Isten népe, és ez az egész világ. Ezek a közösségek, ezek az Isten lelkéből táplálkoznak. Akár elfogadjuk, akár nem fogadjuk el ezt. Ezek a közösségek akkor működnek jól, hogyha kapcsolódási pont van Istenhez, és kapcsolódási pontunk van a másik emberhez. Egy olyan világ van, megint csak egy népbetegség, ahol magányos emberek élnek nagy közösségekben. Hatalmas helyeket építünk, bevásárló központokat, ahol egyszerre több százezer ember jelen lehet, és ezek az emberek mégis teljesen el vannak szigetelődve egymástól, nem fordulnak egymás felé, nem keresik egymás közösségét. Az Isten azt akarja, hogy legyen egy olyan nép, amely az ő népe, ahol ez a közösség ez kiábrázolódik. Ahol a közösségnek igazából az erejét az adja, hogy először az Istenhez tartozunk, és utána egymáshoz tartozunk. Ez is egy ismert dolog, de mégis azt hiszem, hogy jó feleleveníteni, hogy a kapcsolataink azok mindig azon múlnak, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Istennel. Hiszen onnan jön az erő és az erőforrás, hogy ezek jól működhessenek, hogy működő képesek legyenek egyáltalán. Ha valaki az Istennel jóban tud lenni, akkor az Istentől annyi mindent kap, hogy az összes kapcsolatára ez áldást jelent. Akkor tényleg tud szeretni, tud terhet hordozni, tud megbocsátani, tudja felvállalni a másikat úgy, ahogy az van. De amikor az Istennel nem vagyunk megbékélve, nyilván ebben benne van az, hogy önmagunkkal se vagyunk megelégedve ilyenkor, és nem értjük az Istennek a döntéseit, ilyenkor zúgolódunk, ilyenkor az kihatással van. A társunkra kihatással van a gyermekünkre és az összes többi kapcsolatunkra. Amikor az Isten a maga áldásában azt mondja, hogy a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal, akkor a léleknek azt a munkáját akarja feleleveníteni bennünket, ami egyre szorosabban kapcsol minket Istenhez. Hogy oda tudjuk kötni az életünket, és tudjunk belőle állandóan táplálkozni. Hogy meglegyen az a forrás, amivel az életünket mindig meg tudjuk újítani. És ez meg fogja újítani a kapcsolatainkat, a közösségeinket, megújítja az imádságainkat, amelyeket egymásért elmondunk. Enélkül mi is magányos emberek leszünk, és egyenként fogjuk küzdeni a magunk hitharcát, vagy életének a küzdelmeit. Egybeolvasom tehát mind a hármat, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. El fog hangozni harmadszorra is ezen az Isten tiszteleten, mert elhangzott keresztségben is, elhangzott az alapigében is, és el fog hangozni az áldásban is, amivel hazaindulunk. A Szent Háromság titkát, ha nem is fejtettük meg jobban ezen a mai vasárnapon, mégis a munkáját, amely jelen van az életünkben, talán egy kicsit alá tudtuk húzni, ki tudtuk emelni, és rá tudtunk döbbenni, hogy naponként erre szükségünk van. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy így közeledjen felénk, mint Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Jöjjetek fönnállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan hatalmas vagy, és olyan titokzatos az egész valód, ami számunkra. Földi értelmünkkel nem tudunk körbejárni téged, nem tudjuk megérteni sokszor a döntéseidet. Valahol mégis a lelkünk állandóan keres téged, szeretne belőled meríteni, belőled táplálkozni. Egyfajta vágyódás van bennünk, hogy megismerjük azt, aki édesatyánká lehet, aki ismer minket, aki tudja a nyomorúságainkat is, részesei az örömeinknek, akinek a kegyelméből való az egész életünk. És ragaszkodunk a fiúhoz, aki olyan közel érkezett mi hozzánk, hogy Jézusban láthatjuk sokszor önmagunkat, megint csak a meggyötört arcban, a küzdelmekben, a szenvedésben is, ugyanakkor láthatjuk benne a te dicsőségedet, amely mi rajtunk is kirajzolódhat. És köszönjük a léleknek azt a csodálatos munkáját, amelyet megint csak nem értünk, de te indítasz bennünket, hívsz, és mi nem tudjuk, hogy miért, de megyünk feléd. Lehet, hogy emberi szavakkal, logikával is meg lehet sok mindent indokolni, hogy miért keressük azt a titokzatosságot, ami benned van. Mégis azt gondoljuk, hogy talán egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy mert az egész életünk benned van elrejtve, hogy akkor vagyunk igazán emberek, amikor te az Istenünké lehetsz. Így köszönjük meg ezt a csodát, és ennek a csodának azt a valóságát, hogy minket is belevonsz, hogy a tiéd lehetünk, hogy előtted állhatunk ma úgy, mint a te néped, akit te meghallgatsz, akit te szeretsz, akit te eligazítasz. Így imádkozunk ebben a közösségben, a betegeinkért, azokért, akik kórházban vannak, azokért, akik otthon hordozzák a betegségeiket, azokért, akik idősen betegek, de azokért is, akik fiatalon vagy gyermekként, hogy a te erőd és a te gyógyító, jó akaratod legyen ott mellettük. Imádkozunk a szomorkodókért is, a gyászolóinkért, azokért, akiket megpróbáltál, akiknek teher van most a lelkén. Vigasztald és erősítsd meg őket. Hadd lássák, hogy neked van lehetőséged. Sok-sok minden ajándékot adni az ő életükben még. És imádkozunk azokért is, akik emlékeznek, akik hálaadással emlékeznek. A közösen megtett útra, azokra az időkre, amelyeket egymás mellett tölthettek el. Békességben, örömben és küzdelemben sokszor. A te áldásod kíséri az ő életüket is továbbra. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, hadd mutatkozzék meg benne a te kegyelmed, szereteted, és az a közösség, amit a lélek tud formálni. Imádkozunk országunkért és népünkért, mindig kérünk, hogy te vezess bennünket azon az úton, amelyet kijelöltél számunkra. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, áld meg továbbra is életünket. Amen. Közösen mondjuk el a Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk, Tóth Lajos 63 éves és Molnár Lászlóné 78 éves testvéreinktől, valamint az elmúlt héten végső nyughelyére helyeztük Tóth Józsefné testvérünket. Azért imádkoztunk, hogy a nagy kegyelmű Isten áldja és szentelje meg az ő emlékezésüket, a szeretteiknek megőrzését lelkükben, szívükben, emlékükben, és erősítse meg őket, adjon számukra vigasztalást. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap a hónap utolsó vasárnapja lesz. Megterítjük az úrasztalát, úrvacsoraosztással egybekötött Isten tiszteletet fogunk tartani. Hirdetem, hogy a kiállatnál a Reformátusok lapja megtalálható, megvásárolható, megtaláljuk ott a persely alatt. Isten tiszteletünket a 372. dicséretünk 7. versének az éneklésével fejezzük be, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. 372. dicséretünknek a 7. verse így kezdődik: Dicsértessél, felséges Atya Úristen!